Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. A Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével.
Kedves hallgatók, folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben mai vendégem Fölföldi Péter, a Szigligeti Villa Kabala egyik megálmodója. És Péterrel ott hagytuk abba a beszélgetést a műsor első részében, hogy mennyi mindent tanult ő a külföldi szakmai útjai során, és éppen a fenntarthatóságnál vágtuk el a beszélgetésünk fonalát. Ugye ez most már Magyarországon is egy általános tendencia, hogy rövidellátású lánccal igyekeznek az éttermek beszerezni az alapanyagokat, és egyáltalán az egész tevékenységüket folytatni, ami azért nem olyan egyszerű.
Nagyon nagy kihívást okoz ez, azt gondolom, a mindennapjainkban. Mondhatom azt is, hogy nem a legjobban nekem, mert hogy Andris, a séfünk, több mint 30 kisbeszállítóval van napi kapcsolatban, ami egy elképesztő nagy energia még amellett, hogy az ember imád főzni, és kóstolómenüket készít, és értéket teremt, de ennek az előkészülete, ez legalább akkora energia, hogy ezt az ember össze tudja tenni. Úgyhogy Andrisnak mindenképpen nagyon nagy hála, hogy ezt a konyhában meg tudja valósítani. Pontosan ezért is alakítottunk ki egy olyan szisztémát, és ez neki volt a legnagyobb, és a mai napig a legnagyobb missziója, hogy állandóan változik a menünk. Ami amiatt van, mivel még nem tudjuk a hét elején megmondani, hogy mik azok az alapanyagok, amiket be tudunk szerezni. Úgyhogy a mi stílusú konyhánkban azért ez nem túl jellemző. Általában havi vagy szezon menüket írnak a séfek és készítenek az éttermek. Nálunk ez abszolút heti szinten változik. Tulajdonképpen abból főzünk, amit a hét elején be tudunk szerezni.
Ami van, vagyis a fókuszban az alapanyag van, és ugye amikor azt mondtad, hogy 30 beszállítóval tartja Andris a kapcsolatot, akkor az azt jelenti, hogy itt kistermelőktől vagy olyan mikroközösségektől szerzitek be az alapanyagot, ami bizony személyes kapcsolatokat igényel, és nem arról van szó, hogy egy nagy áruházlánctól online megrendelitek a nem tudom én, havi vagy heti szállítást.
Nagyon-nagyon szeretjük ezeket a kis emberi kapcsolatokat. Rengeteg olyan pici kistermelő, állattenyésztő, akik még családi vállalkozásban vannak, nagyon-nagyon hasonló gondolkodással, mint ahogy mi éttermi vagy privát szinten, úgyhogy nagyon jó kapcsolatot ápolunk velük természetesen. Ez lenne szerintem mindenkinek a célja, hogy ők jó minőségű alapanyagokat termeljenek, készítsenek, mi pedig ezekből a jó alapanyagokból a vendégek asztalára tehessünk valami jó ételt.
És olyannyira figyeltek a fenntarthatóságra, hogy mesélted, hogy például, ha csak lehet narancslevet, nem alkalmaztok, mert hogy az például nem terem a kertetekben, sok minden más megterem, hanem helyette egy hazai terméket használtok.
Pontosan így gondolkodunk, és a zero waste, tehát, hogy minél kevesebb szemetet termeljünk, gondolkodásmódnak az egyik alapvető része a konyhai munka, de természetesen ezt próbáljuk kint a vendégtérben és a pultban is az italok terén minél jobban alkalmazni. Az egyik példája ennek a narancs kérdés. Nem teljesen űztük ki természetesen a konyhából, de próbáljuk minél kisebbre vagy inkább a nullára redukálni a használatát, mivel van ennek egy helyettesítő terméke, amit mi elképesztően szeretünk, és a szomszéd faluból jön, az egy badacsony tördemici homoktövis, aminek az antioxidáns és a vitamin tartalma legalább olyan magas, hanem magasabb, mint a narancsé, csak mondjuk biciklivel is át tudja hozni a termelő akkor, amikor szükségünk van rá, és kicsit jobban is esik abból inni egy jó homoktövis szörpöt a nyáron, mint egy narancslevet.
Egyébként, aminek el is szoktunk már az ízétől, nem? Szinte újra kell tanulni a hazai gyümölcsöknek, meg zöldségeknek az ízeit, mert így, ahogy mondod, már megszoktuk a narancsét, de a homoktöv is idegennek tűnik, pedig itt terem, körülöttünk terem.
És ez a sajátunk természetesen, ugye a mostani kicsit elkényelmesedő világban sokkal könnyebb bemenni egy boltba és venni narancsot vagy narancslevet, pláne ami ugye dobozba van bezárva, majd utána azt kidobjuk. A homoktövisnek például az az egyik sajátossága, hogy nagyon nehéz vele bánni, mivel ugye téli időszakban hidegben kell szüretelni, nagyon szúrós, és hát ezzel sok meló van. És ugye a mai emberek próbálják ezt megúszni. Hála Isten, a mi tördemici beszállítónk az szeret küzdeni az elemekkel, úgyhogy nagyon finom homoktövisünk van egész évben.
Na most viszont, hogy említetted a szüretelést, erről eszembe jutott egy másik növény vagy élelmiszer, amit ott jártunkkal meséltél, hiszen belépve hozzátok gyönyörű oliva fák voltak a bejárat mellett cserébe ültetve, és hát meséltétek, hogy ezek honnan származnak, illetve nem is biztos, hogy ezek a fák, de hogy ti az oliva olajat is személyesen hát préselitek, meg szüretelitek? Az sem itthon persze.
Tulajdonképpen igen, van egy nagyon jó barátom, ő félig olasz, és erre tette fel ő is az életét, csak félig olasz származása miatt örökölt a nagypapájától egy egész nagy oliva ültetvényt, és nekünk, vagy nekem legalábbis most tervezünk, hogy végre csapatostul tudjunk menni, és mindannyian ott kint legyünk a következő szüretben, mivel ugye október vége, november elején lehet szüretelni az olivát. Nekünk addigra lemegy a szezon, úgyhogy reméljük majd a következőben már mindenki részt tud ebben venni, de az a egyedisége ennek a dolognak, hogy saját magunk által szedett oliva az, ami az asztalra kerül a vendégeknél, vagyis hát a villában, és ez az elképesztően nagy tudásvágy, ami bennem, illetve bennünk is van, nagyon mozgatott, hogy hogyan lesz az olivából olyan olivaolaj, amire büszkék lehetünk, úgyhogy a teljes technológián végigmentünk, saját magunknak szüreteltük Olaszországban, préseltettük, és aztán hoztuk haza magunknak, úgyhogy saját az olívaolajunk is.
Figyelj, az olasz életérzés mellett sem lehet elmenni. Biztos, hogy onnan is ragadt rátok valami.
Reggelig tudnék erről mesélni, hogy milyen jó élmények voltak akkor, amikor mi kint lehettünk, és eltölthettünk egy igazi, tradicionális, vidéki olasz családnál. Talán egy hetet voltunk legutóbb kint, és hogy a mamma hogy főzi este a családnak a vacsorát, hogy hogyan pihennek, hogyan lassulnak be egy picit, hogyan legyenek még produktívak, és elképesztően példaértékű az, hogy ők a család szentségéhez hogy állnak, és hogy ez mennyire fontos lenne számunkra is, hogy a rohanó világ mellett egy pici fókuszt ennek is adjunk, úgyhogy nagyon-nagyon jó élményekkel jöttünk haza, életérzés, illetve hát nyilván az olívaolaj kapcsán is.
Most, hogy az olaszok szóba kerültek, nekem beugrott egy emlék, és mindjárt kötöm hozzátok ezt az emléket is. Muraóba járunk síelni, és Kreisbergben, a hegyekben van egy, hát egy gerendás kis parasztház, amit második generációs olasz család üzemeltet. Silvánónak hívták az első tulajdonost, ő egy gitáros zenész volt, és hát amikor nagy hó volt, még réges-régen, akkor nagyon nehezen lehetett a földúton is följutni ebbe a kis, szintén ilyen romantikus, gyönyörű kilátással bíró helyre. Ma már könnyebben fel lehet, mert nincsenek olyan nagy havazások már, és én náluk láttam először Silvánónál olyan tányért, amibe dombor nyomottan volt az ő cégnevük beírva, tehát a Silvánó felirat. És most hozzátok betérve, ugyanezt láttam, és szinte előjöttek azok a szép emlékek, mert hogy nem véletlenül kaptátok ti ezt a szervizdíjat, azért nálatok a poharak, a tányérok, mindenben ott van a kezetek, a gondolatotok, a szellemiségetek nyoma, mesélj erről nekem. Szóval azokról a kerámia tányérokról, meg üvegpoharakról, amiket te magad csinálsz.
Igen, sajnos állandóan kattog az agyam valamin, amivel egy
sajnos
egy kicsit ki lehet lógni a sorból, és egy kicsit egyedit lehet készíteni, illetve egyedivé lehet egy picit válni. Nekem az egyik legnagyobb inspirációm az természetesen az édesapám, aki pontosan hasonló módon mindig különleges és egyedi dolgokra vágyik, és mindig újít valamit. A másik pedig abszolút a séf, aki még 7 év után is minden héten meg tud újulni a konyhában, és ez számomra is egy nagyon-nagyon jó cél, hogy mindig próbáljunk jobbak lenni az előző napnál. Ez az egyik legfontosabb motto számomra biztosan, és innen jött egy 5-6 évvel ezelőtt az első ilyen agylövés, ami a kerámia volt, és most már oda jutottunk, hogy tulajdonképpen az étteremnek a teljes edényzete az saját kerámiákban kerül a vendég elé.
Oké, és ott vannak ezek a poharak is, amit első érintésre úgy tűnt, mintha egy boros üveget emelnék fel. Pohár volt, de nem tudtam nem észrevenni, hogy valami köze van a boros üvegekhez.
Igen, valami nem stimmel a vizes poharainknál sem, illetve már vannak ilyen tányérjaink, mivel rengeteg üvegszemét termelődik egy étteremben, és borzasztóan zavart az, hogy nekem állandóan menni kellett a szelektív kukáknál zajongani, és a helyi emberek mindig nagyon furcsán néztek rám, hogy miért csörgök-zörgök itt az ő lakásuk előtt.
Komoly alkoholista lehet ez az ember.
Mindig úgy néztek rám megvetően, úgyhogy ez ellen próbáltam valamit kitalálni, hogy tudnánk felhasználni újra ezeket az üvegeket. Úgyhogy kitanultam az üvegvágást, illetve most már olvasztom az üveget, amiből ilyen üvegszemétből tányérokat készítek, ami már szerepel természetesen a kóstolómenünk egyik fogásánál, úgyhogy lecseréltük a vizes poharainkat elvágott, használt, olvasztott boros üvegekre, és hát próbálunk itt is egyediek lenni, illetve hát kisebb szemetet termelni a hátralevő életünkre.
Tetszik a ti szemléletetek, és mindig azt érzem, hogy én civilként is tanulok tőletek egy csomó mindent. Gondolom a vendéglátósok ugyanígy, és azért ti néhány körnek, például a balatoni körnek is tagjai vagytok, de van egy teljesen új szerveződésetek, az Asztaltársaság, ami tulajdonképpen egy szellemi közösség, mondhatjuk ezt, egy együtt gondolkodók köre, amikor nem tudtok fizikailag ott lenni az étterembe, akkor is inspiráljátok egymást.
Sokat gondolkodtunk azon, hogy hogyan tudnánk megvalósítani ezt a gondolatot. Mi ezt tulajdonképpen egy támogatói közösségnek hívjuk, az Asztaltársaságot, mivel rengeteg olyan törzsvendégünk van, aki éves szinten járna hozzánk, viszont a téli időszakban ők is elmaradoznak, mivel ugye kevés olyan pont van a balatoni téli időszakban, amit mondjuk egy éttermen kívül ki lehetne használni, ami nyilván mi is dolgozunk folyamatában, ezért kitaláltunk egy ilyen online asztalt, egy ilyen online közösséget, hogy milyen lenne az, hogyha egy asztalhoz le tudnánk ülni, ami az étterben van, és ezért találtuk ki ezt az Asztaltársaságot, ahol tulajdonképpen piacokat teremtettünk, és a hónapokat elneveztük különböző piacoknak, amiről lehet mesélni, amiről lehet beszélni, amiről mi is elmeséljük a mi gondolatiságunkat, hírleveleket készítünk, videókat készítünk, és tulajdonképpen ez az Asztaltársaságnak a szellemisége, úgyhogy sok szeretettel látunk bárkit az asztalunknál.
Lehet inspirálni és inspirálódni, akár ezen a platformon is. Hogyan látod az utánpótlást? Hogyan látod az új generációt? Mennyire látnak ők tisztán ezen a pályán? Mert ugye most látják a csillogást, villogást, előtérbe kerültek a séfek az utóbbi időben, de vajon tudják-e, látják-e, hogy mi van e mögött, a szakma mögött? Egy konyha technológiát el tud lesni, beírja a Google-be, vagy ChatGPT-t, gyönyörűen elmagyarázza neki, hogy mit, hogyan készítsen. De azért kell más is ehhez a szakmához.
Hogyne, rengeteg alázat, tanulás és lemondás, amit számunkra is egy nagy cél. Andrisnak a konyha részén, nekem inkább a gondolatiságban, illetve hát a kinti szerviz részen, de hogy eljuttassuk a mai fiataloknak a technológiai tudás mellett azt a fajta hozzáállást, alázatot, amit igényel ez a szakma. Nyilván minden szakmára az ember ezt mondja, de hogy azért ahhoz, hogy valaki szakács legyen, és mondjuk kibírja a monotonitást, kibírja a hosszú órákat, kibírja a nagy terhelést, a meleget, akár kint a szervízben szintén a rengeteg órát, a rengeteg talpalást, ezekre meg kell érni, ezeket el kell mondani az utókornak, és nem azt, hogy emiatt elrettenjen az ember, hanem hogy pontosan a mi feladatunk az edukálásban is az, hogy megszerettessük a fiatalokkal ezt a szakmát, mert hogy ha ez nem lenne elképesztően csodálatos, és mi ezt nem imádnánk, akkor nyilván nem csinálnánk. Nekem szerintem, és ezzel többen vagyunk így a kabalában is, hogyha minden napunkat a számítógép mellett kellene tölteni, akkor valószínűleg szépen mondva sem lennénk ennyire produktívak, de hogy az a fajta rengeteg élmény, emberek megismerése, azok a mindennapok, amit a nehézségek ellenére mi megélhetünk, azért mi elképesztően hálásak vagyunk.
Szoktál segíteni fiatalokat, vagy fordulnak hozzád, vagy aki betér oda esetleg, be akar-e nézni valahova? Van ilyen tapasztalásod?
Már régóta próbálunk megágyazni egyfajta gondolatnak, amit mi szeretnénk megvalósítani, nyilván meg is fogunk, csak idő kérdése. Elkezdtünk workshopokat bevezetni a Kabbalában. Van jelen pillanatban is háromféle workshop. Az egyik az egy kerámia workshop, amit én tartok lent a műhelyben.
Hogy nem?
Egy kicsi betekintést, egy ilyen kicsit feledésbe merülő kézműves szakmába, ami előhozza az embereknek a kreativitását, úgyhogy ezt én is nagyon élvezem. Ugyanez a kreativitásnak az előhozása az a konyhában is jellemző, azt Andris, illetve a konyhai személyzet tartja. Egy nap a konyhában tulajdonképpen egy ilyen degusztációs menüre való felkészülés, illetve a lányok tartanak egy fermentált ital workshopot, ahol egy pici betekintést kaphat a vendég, hogy hogyan lehet probiotikus limonádékat, hogyan mennek az erjesztések, kombucsa, vízi kefir, hogyan lehet egy kicsit egészségesebben élni minden nap. És ezek azok a workshopok, amik azért születtek tulajdonképpen, mert hogy egy nagy célunk, hogy egy mentorprogramot elindítsunk majd a villában. Megpróbáljuk a fiatalokat egy picit erre a pályára ösztönözni, hogy az iskola után lássanak olyan helyet is, hogy hogy lehet ezt jól csinálni, hogy lehet ezt élvezni, és hogy lehet ebben sikereket elérni.
Szóval az első lépcsőfok az mindenkinek szól, a második lépcsőfok már az utánpótlás csapatnak, a fiataloknak, akik a szakmában szeretnének elhelyezkedni.
Pontosan így van, és hát ha csak azt látom magam előtt, hogy a séfnek hogy csillog a szeme, hogyha egy érdeklődő fiatal van a konyhájában, aki ezt nagyon szeretné csinálni, alkotni, és ízpárosításokat megvalósítani egy tányérra, akkor már azt szerintem mindenkit inspirál, és a mai mindennapokban a rengeteg social media, telefon használat mellett ezek elképesztően szerintem felerősödnek.
Milyennek látod a Villa Kabbala kilátásait? Hogyan látod ott a jövőt 5-10 év múlva?
Pontosan ugyanilyennek, mint most, csak lesz még egy-két ötlet, amit még meg kell valósítanunk. Úgyhogy abszolút minőségre törekvés, a természet, az alapanyag, az emberek szeretete, és ennek egy pici átadása, ami egy fő cél, hogy ebből egy picit az utókornak adhassunk, ebből a szellemiségből, és azt gondolom, hogy a villának a mai napig is ez, és ez is lesz a jövője, hogy ezt a szellemiséget, ezt megtartsuk, amit mi ott képviselünk.
Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem voltál, öröm volt veled beszélgetni.
Nagyon köszönöm én is, szintúgy nekem is, köszönöm szépen.
Kedves hallgatók, Fölföldi Péter volt a vendégem, a Szigligeti Villa Kabbala egyik megálmodója, akivel a személyes vendéglátásról, a környezettudatosságról, a folyamatos megújulásról, a játékos kíváncsiságról és a szakma szeretetéről beszélgettünk. Hogyha visszaszeretnétek hallgatni ezt a mai vagy a korábbi beszélgetéseimet, akkor keressétek a Spotify-on az Egy Életem csatornámat. Újabb vendégemmel egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt várlak benneteket, búcsúzik a műsorvezető, Babik Editet hallottátok.